Azt hiszem, hogy akik itt vagyunk ma este egy páran, mindannyian tapasztalhatunk már meg csodát. Mindannyiunk életében történt már csoda. Vagy legalábbis voltunk olyan helyzetben, amire azt kellett, hogy mondjuk, hogy ez nem természetes. Ez valami csoda. De hogyha nem tapasztaltunk meg csodát, akkor biztos, hogy kerültünk már olyan helyzetbe, amikor azt mondtuk, hogy na, itt most csak a csoda segíthet. És miért a csoda? Azért, mert a csoda az egy olyan dolog, ami a természetes dolgoknak az ellentéte. A csoda egy olyan esemény, amit nem tartunk természetesnek. Amikor Isten a természet feletti, belenyúl a természet rendjébe, megszokott menetébe, és tesz valamit. Akik vasárnap délelőttönként járunk gyülekezetbe, azok tudják, hogy én János apostol evangéliumával foglalkozom, és hát azok is, akik nem pont ezzel a bibliai könyvvel foglalkoznak, a Biblia lapjain számtalanszor találkoznak csodával. Isten számtalanszor bemutatja saját magát, megjeleníti saját magát, saját munkáját egy-egy csodával. Hát csak gondoljunk bele az Úr Jézus születése. Azt, hogy Isten testet ölt, emberi testet ölt, az egy csoda. Az nem természetes, hogy Isten lejön közénk, emberek közé. Az, hogy a meghalt Úr Jézus harmadik napon feltámad, az egy csoda. Az, hogy aki meghalt, az föltámad, az nem természetes, az csoda. És vasárnap délelőttönként, ahogy veszem sorba János apostol evangéliumát, eljutottunk egészen Lázár haláláig. Eljutottunk oda, hogy az Úr Jézus megérkezik, és Lázár testvérei elmondják neki a természetest. Lázár meghalt. Lázár végigment azon a természetes folyamaton, amin mi emberek mindnyájan végig fogunk egyszer menni, az élet után következik a halál. És a történet úgy folytatódik, hogy az Úr Jézus belenyúl a természetesbe, a természetes rendbe belenyúl és megfordítja. Egy olyan hatalmas csodát tesz, amit nem tehet meg akárki. Nem véletlen, hogy ő a messiás. Jézus korában a rabbik tanítása az volt, hogy többféle csoda van. Vannak olyan csodák, amikre képes lehet bárki, akit Isten szelleme erre felhatalmaz. Ezek olyan általános csodák. Aztán vannak olyan csodák, amikre csak egyetlen egy személy lesz képes, ez volt az ő tanításuk, az pedig a messiás, aki eljött, hogy megszabadítsa Izraelt. Ma egy kicsikét ezekkel a csodákkal szeretnék foglalkozni, és majd a úgynevezett messiási csodák menetében eljutunk Lázárhoz is, Lázár föltámasztásához. Talán, hogyha időrendben kezdenénk el a csodákkal foglalkozni, elnézést kérek, nem egy központi igerésszel foglalkozunk majd, hanem lapozni kell. A legelső csoda, amivel foglalkozunk, Lukács evangéliumában található. Ha van nálunk Biblia, akkor nyissuk ki és keressük meg Lukács evangéliumát. Az 5. fejezet 12. versétől. Az Úr Jézus első úgynevezett messiási csodája. Különbség van a messiás által végrehajtott csodák között, és az úgynevezett messiási csodák között. Egy messiási csoda az csak az, amit ő hajthat végre. De hajtott ő végre olyan csodákat is, amit más is megtett. Később majd érzékelni fogjuk ezt, amikor egy-egy csodát közelebbről megvizsgálunk. Az első messiási csoda, amivel foglalkozunk, Lukács evangéliuma 5. rész 12. versétől így hangzik. Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított embert meglátva, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult és kérte: Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. És azonnal letisztult róla a lepra. Ő pedig megparancsolta neki: Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik. De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Több helyen is le van írva ez a messiási csoda. Ez egy olyan csoda, amit csak az Úr Jézus tehet meg. Hogy miért? Ha végig lapozzuk, veszük a fáradtságot, végig olvassuk az Ószövetséget, leprából nem sok gyógyulást találunk. Talán, ha visszaemlékszünk, Mózes nővére Mirjám, ő leprás lett. Aztán ki lett még leprás? Námán, a szír Námán. És ő is meggyógyult. De többen nem nagyon találkozunk. Talán csak pont ennyi, két eset. A rabbinikus tanítás úgy szólt, hogy amint a törvény lezárult, leprást nem tud ember meggyógyítani. A lepra kezelhetetlen, gyógyíthatatlan, halálos betegség. Mirjám még a törvény lezárása előtt a pusztai vándorlásban kapta el a leprát. Elnézést, a rabbinikus tanításnak még egy kitétele volt: zsidó ember nem gyógyul meg. A szír Námán pedig, mivel szír volt, így nem volt zsidó. Itt van tehát egy beteg, egy leprás beteg, aki odafordul Jézushoz: Uram, ha akarsz, meggyógyíthatsz. Ez az ember nem kevesebbet mondott, mint hogy én leprás vagyok, és hogyha te akarsz, te meggyógyíthatsz. Te a messiás vagy. Ennek az embernek olyan hite volt, hogy kimerte ezt jelenteni, hogy te vagy a messiás. Egy olyan csodát várok tőled, mondta ezzel, amit csak a messiás tud megtenni. Az Úr Jézus meg is gyógyítja egyszerű szavával: akarom, tisztulj meg. Olyan rövid, mint a teremtés könyvében. Legyen. És lett. És azonnal letisztult róla a lepra. Lukács orvos volt. Amikor ő azt írja, hogy egy leprával borított ember, akkor nem ez az ember, ez nem csak a kezén, nem csak az arcán vagy a lábán volt leprás. Ez az ember tetőtől talpig teljesen a betegségnek a tüneteivel rendelkezett. Ez ennek a betegségnek a vége volt. Innen már nem sok idő, és meghal ez az ember. És ennek mondja az Úr Jézus azt, hogy akarom, hogy megtisztulj. És megtisztul. És milyenkor a teendő? Egy tisztátalan embernek el kell menni a paphoz, meg kell mutatnia magát, és a pap, mint egy ellenőrző főorvos, végig kell, hogy nézze őt. És megadott időn keresztül, nap mint nap újra megvizsgálva, ki kell állítani egy szóbeli igazolást: megtisztultál, és be kell mutatnod bizonyos áldozatokat. Erre az Ószövetségben, Mózes 3. könyvében, a leprából való gyógyulás utáni áldozatra 2 teljes fejezet van, hogy mit kell tenni. És ezt megtanulta minden pap. Minden pap megtanulta Mózes idejétől kezdve, és tudta betéve Jézus koráig, de egyetlen egyszer nem hajtották végre. Ez a két fejezet emiatt az ember miatt íródott. Emiatt, az ember miatt két fejezet van a Bibliánkban. Az Úr Jézus megparancsolja neki, senkinek nem mond el, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak. Elmegy, megmutatja magát a papnak. Mi történik? Mi kell, hogy történjen abban a papban, akihez oda megy egy olyan ember, egy olyan esettel, amire nincsen leírás, nincs visszaemlékezés, csak egy tanítás, hogy ez csak a Mesiás gyógyíthatja. Ennek a papnak a fejébe az kellene, hogy lejátszódjon, itt a Mesiás. Ki a Mesiás? Ki gyógyított meg? Ez kellene, hogy az ő fejében motoszkáljon, ezt kellene kiderítenie 7 nap alatt, nem pedig azt, hogy tényleg meggyógyult-e. De nem olvassuk. Nem olvassuk azt, hogy keresni kezdte volna. Hogy kutatni kezdte volna ez a pap. De elterjedt a híre a gyógyulásnak, és Jézushoz egyre többen jönnek. Mindenki oda megy hozzá, hogy gyógyítsa meg őt a különböző betegségeiből. De miért? Hát ha valaki a leprát meg tudja gyógyítani, a kezelhetetlen, eddig gyógyíthatatlan halálos betegséget, akkor már csak egy kis bicegést, egy kis csípőficamot, egy kartörést, egy kis süketséget vagy vakságot, hát csak meg tud gyógyítani. Az Úr Jézus azonban visszavonul a pusztába, és imádkozik. De valami azért elindul, valamit elindít ez a pap, és ez az eset. Előtérbe kerül az Úr Jézus. Ugye, ahogy mondtam, általános csodát bárki tehet, és tett is eddig is az Úr Jézus, de most valami olyan csoda történt, amire azért oda kell figyelni. Mert hogyha ő messiási csodát tett, akkor azzal ő kijelentette az igényét is a messiási címre. És elkezdődik egy kivizsgálás, az esetnek a vizsgálata, ami több részből áll. Az első rész az, amikor csak figyelni kell. Ez nem nehéz. Kiküldenek embereket, és figyelik, hogy mit csinál Jézus. Mit mond, mit tanít, kivel van körülvéve, kik hallgatnak rá. Márk evangéliumában, ha megkeresik ugyanezt a történetet, de nem kell, Márk evangéliumában kiderül, hogy Kapernaumban történik mindez. Az Galileában van. Galilea a Jeruzsálemtől azért elég messze van. Mégis Márk evangéliumában a gyógyítás utáni történet úgy folytatódik, hogy egyszer csak megjelennek ott mindenféle írástudók, meg papok. Hát ők ennek a vizsgálatnak a lefolytatói. Ők azok, akik megjelennek Jézus körében, és elkezdik figyelni Jézust. Nekik kell beszámolni a jeruzsálemi papság felé, hogy mit láttak, mit hallottak, kik azok, akik hallgatnak egyáltalán erre az emberre. Ez volt az első messiási csoda, a messiási csodák közül az egyik. Leprás zsidó embert soha senki nem tud meggyógyítani, csak és egyedül a messiás. A második messiási csoda az is elég érdekes. Ha megkeressük Máté evangéliumát, Máté apostol evangéliumát, 12. fejezetet keressük meg, és nyissuk ki a Bibliánkat. Máté 12, 22. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította úgy, hogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és azt mondta, csak nem ez a Dávid fia. Oda visznek hozzá egy megszállott embert, aki néma és vak, és meggyógyul úgy, úgy, hogy a néma beszélni kezd, és lát. És az egész sokaság körülötte elcsodálkozik, és egy kérdést tesznek fel egymásnak. Csak nem ez a Dávid fia. A Dávid fia az egy cím. Az egy messiási megjelölés. A Dávid fiához, vagy ahelyett oda lehetne írni, csak nem ez a messiás. Hát miért kérdezték ezek, hogy csak nem ő a messiás? Azért, mert ez a csoda megint csak egy messiási csoda volt. Nem lett volna gond, nincs gond egészen addig a démontól való szabadításból, amíg oda visznek a tanítványokhoz egy démontól megszálltat, és ők kikergetik belőle. Ez még csak egy sima csoda. Itt oda visznek egy szintén démontól megszállt embert, kiűzi belőle az Úr Jézus a démont, és akkor már azt mondják, ez egy messiási csoda. De hát miért? Hát a nagy különbség az, hogy egy vak és néma ember. És itt a hangsúly igazából nem is az, hogy vak, hanem hogy néma. Ez az ember nem tud beszélni. Megint picit vissza kell nyúlni, hogy hogyan is kell gyógyítani. Ennek szabályai voltak. Démont űzni azt úgy kell, hogy első, kapcsolatba kell lépni ezzel a démonnal. Kettő, ha megvan a kapcsolat, figyel rám, tudja, hogy itt vagyok, akkor meg kell tudni, hogy kicsoda ő. Hogy hívnak? Mi a neved? Három, az ő nevét felhasználva lehet majd kikergetni a megszálltból. Tett ilyet Jézus, emlékszünk rá? Mi a neved? A nevem Légió. Válaszol neki a démon a megszálltból. A nevem Légió. És elmondja, hogy menjél ki, ott vannak a disznók, menjél. Menjél, és mennek. És ez nem messiási csoda. Az csak egy messiás által végrehajtott csoda. A messiási csoda az, amikor a némából kiűzi. És miért? Mert a néma nem tud válaszolni. Nincs válasz. Beszélgettünk némával? Tudjuk, hogy hogyan tapsolnak? Dávid, mutasd már meg, hogy tapsolnak. Ez az, így. De nem tudja megmutatni. Nem tudja, nem hallom, hogy mit mond. Az Úr Jézus kapcsolatba lép. Kiűzi a démont. Mi a reakció? Csak nem ez a Dávid fia. Csak nem ő a messiás. És tanakodni kezdenek. Egy új szakaszába lép már a vizsgálat. A messiási igény kivizsgálása. Kell vele foglalkozni. Ez döntik el Jeruzsálembe. Kell vele foglalkozni. Nem egy egyszerű kis jött-ment messiáska, messiás igényű, aki majd eltűnik 5 év múlva. Foglalkozni kell vele. Mit kell csinálni? Ott kell lenni mellette. Beszélni kell vele, kérdezni kell, valahogyan össze kell zavarni. Tegyünk fel olyan kérdést, ami majd zavarba hozza, és meglátjuk, hogy nem is ismeri az írásokat. Nem is tud mindent úgy. Nem ő az igazi messiás. Ez volt a feladatuk, és ebbe próbáltak lépéseket tenni. Olyan kérdéseket föltenni, hogy összezavarodjon, és ne tudjon helyes választ adni majd. A nép ezután, a gyógyítás után azért valami választ várt. Hiszen ez már a második olyan gyógyítás, ahol maguk a rabbik tanították, hogy csak a messiás teheti meg. És hát azt mégsem mondhatták, mégsem akarták mondani, hogy igen, ő a messiás. Hát a démont ő Beelzebub segítségével űzte ki. A démon démonnal űzte ki. És ez volt a magyarázat. És a szomorú az, hogy a nép ezt elhitte. A szomorú az, amikor egy ember nem hisz a saját szemének. Amikor egy ember nem hisz annak, amit hallott, amit látott, hanem inkább hisz egy szakavatott kommentárnak, inkább hisz egy jól megfogalmazott újságcikknek, kommunikének, akár egy ország vezetésének is. Amikor elhiszik azt, és ebbe beleestek a zsidók, nem egyszer, nem kétszer. Még a holokauszt idején is, még a deportálásokkor is. Inkább hittek egy országos vezetésnek, mint annak, amit csak úgy suttogtak. Hogy nem is olyan jó hely, ahova visznek majd minket. A harmadik messiási csoda, amivel foglalkozunk egy picit, János apostol evangéliuma, 9. fejezet. János 9, a vakon született ember meggyógyítása. János 9. fejezet első vers és 11. versét olvasom csak, nem olvasom az egész történetet. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 11. vers, megkérdezik a vaktól, hogy ki gyógyította meg. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Az Úr Jézus nem egy vakot meggyógyított. Nem egy vak nyerte vissza látását. És ez sem volna különleges. Ez megint az általános csodáknak a kategóriája, amikor egy Isten szellemétől vezérelt ember csodát tehet. Az igazi csoda itt megint csak az, hogy a rabbik tanítása szerint olyan a vak, aki már úgy született, hogy vak, tehát nem időközben 5 évesen, 20 évesen, 42 évesen veszíti el a látását, egy ilyen vakot nem tud meggyógyítani, csak a Messiás. Hiszen itt már a fejlődésekor történik valami természetellenes, és itt csak a Messiás tud közbelépni. Az első csoda után elkezdenek érdeklődni, hogy ki is ez a Jézus. A második csoda után azt mondják, hogy nem Messiás ez a Jézus, hanem pont ellenkezőleg, démonokkal űz ki démonokat, megszállott az. A harmadik után, hogyha végigolvasok ezt a fejezetet, akkor megtudjuk, hogy az, aki Messiásnak mondja ezt az embert, azt egyszerűen ki kell zárni, azt ki kell közösíteni. Az Izrael népének többé nem tagja. Ez ma azt jelenteni, ez az ember az összes lehetőségében korlátozott lesz. Ez az ember kiesik a szociális hálóból. Ez az ember, ha ma élne és ma lenne ez a történet, nem kapna nyugdíjat. Nem kapna táppénzt, nem kapna munkát, nem volna fizetése. De még csak alamizsnát sem kaphatna, mert ez az ember nem létezik. Itt van, látjuk, de ez az ember nincs. Ki van közösítve? Akkor Izrael népében a gyülekezet és a nép az egy és ugyanaz volt. A gyülekezet számára, ha nem létezett valaki, akkor az a nép számára sem létezett. Akkor az nincs. Nincs itt. Nem létezik. Látható, de nincs. Ez volt tehát a harmadik messiási csoda. És most, ha már János apostol evangéliumánál járunk, akkor most menjünk oda Lázárhoz. Lázárhoz, ahonnan indultunk, a 11. fejezet, nálam egyet kell csak lapozni. Itt sem fogom az egész fejezetet felolvasni, mert elég hosszú. 11. fejezet 33. versétől az 53-ig fogom olvasni. Tehát az előzmény, megüzenik Jézusnak, hogy Lázár beteg, Jézus még marad ott, ahol van, később elindul, mire megérkezik Betániába, Lázár már halott. 4 napja halott. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hová helyeztétek őt. Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét meggyógyította, megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körültekerve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ekkor sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, hogy Jézus mit tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem, hogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródó gyermekeit egybegyűjtse. 53. vers. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Elmegy Jézus a barátjához, halott barátjához, annak a két testvéréhez, és feltámaszza Lázárt. Ebbe sincsen semmi. Támasztott fel halottat. Emlékszünk? Egyszer egy halotti menettel találkozik Nainban. Viszik a halottat. Azon a vidéken az volt a szokás, a meleg miatt, ha valaki meghalt, még aznap eltemették, amint meghalt. A rokonság már csak később tudott összejönni. Akik távol laktak, azok csak később tudtak elmenni. Amikor ezzel a halotti menettel találkozik, azt az ifjút, azt a fiatal embert, akit ott visznek, azt feltámassza. Mégsem történik semmi különös. Vagy emlékezzünk Jairusra. Jairus lányát is feltámaszza. Őt még ott a házban találja, ezt a gyermeket, ezt a lányt. És ott támaszza fel. Akkor sem történik semmi. Miért? Miért nem lesz hirtelen messiás jelölt ezektől a halott feltámasztásoktól? Pedig azért ez már elég komoly. Ez már elég komoly, hogy halottat feltámasztani. Hát azért, amiért azt mondják, hogy 4 napja halott, szaga van. Úgy tartották a rabbik, hogy a halál után még 3 napig ott van a halott közelébe, ott kering a halott közelébe a halottnak a szelleme. Siratja a testet, amiben volt, jól érzi magát a szellemünk a testünkben, és rossz neki külön válni. És ez alatt a 3 nap alatt még előfordulhat, hogy valaki feléred. És a nain ifjú, A temetési menet a halálának napján, aznap első nap támad fel. A szellem visszatér belé. A rabbik tanítása szerint ott van körülötte. Nem történik semmi, ez nem csoda így. Nem igazi messiási csoda. Jairus lánya szintén ott van a házban. Őt még elő se készítették temetésre. Nem is viszik ki a családi sírhoz, barlanghoz. Akkor tér vissza bele a szelleme. Akkor támad fel. Ez megfelel még a rabbik tanításának. A rabbik elvárásába ez még belefér. És ezért vár Jézus. És ezért nem rohan betegeskedő, halálos beteg barátjához. Azért, hogy mire odaér, elmúljon a három nap. Legyen eltemetve, és legyen már meg az a negyedik nap, amikor minden tanítás véget ér. Itt nincs már több élet lehetőség. Amikor beszélget Mártával, és azt mondja neki, hogy 23. vers, Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta biztosan tudta, hogy már volt két olyan eset, amikor feltámad halott. És az ő fejébe pörgött az a gondolat, elmúlt a három nap, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor. Azt mondja, hogy tudom, hogy a végső nagy feltámadáskor, akkor majd fel fog támadni. Már nem bízik abba, hogy magához tér, feléled, föl kell az ő testvére, Lázár. És mégis, Isten, aki természet fölötti, aki meghozta a törvényeket, a természeti törvényeket, képes belenyúlni, és azt mondani, hogy én ezek fölött vagyok, és azt teszek, amit akarok. Isten megteheti, hogy felülírja azokat a dolgokat, amiket mi törvényeknek tartunk. Képzeljük csak el, hogy mikor rájöttek arra, hogy van gravitáció, eszébe jutott valakinek, hogy nem is messze tőlünk van olyan hely, ahol meg nincs gravitáció? Hát a gravitáció az egy törvény. De Isten képes felülírni ezeket. Mert Isten a természet fölötti, aki teremtette a természeti rendeket, törvényeket. És mi történik ezután a csoda után? A vizsgálóbizottság megint együtt, 47. versben olvasok, összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot. A nagy tanácsot. Összeül a parlament, mai szóval. Összeül a parlament, összeül 70 vezető zsidó férfi, és megbeszélik, hogy mi is van ezzel, mi is legyen ezzel a Jézussal. Most már egyre kellemetlenebb nekik. Ugye először csak vizsgálódni kezdtek utána, aztán beszélgettek, megpróbáltak belekötni, összezavarni, aztán meghozták azt a határozatot, hogy aki messiásnak mondja őt, azt ki kell zárni, azt száműzni kell innen, és meghozzák most is az ítéletüket. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Megölik őt. Megvan az ítélet már. Az mindegy, hogy most mi is lesz majd a névleges ok, de ők már akkor ott, azon a helyen eldöntötték, megölik őt. Ha volna előttünk egy kis evangéliumi harmónia, Jézus életének sorrendje, a Biblia fejezeteinek sorrendje, akkor azt látnánk, hogy ezután egyre kevesebb csodát tesz az Úr Jézus. Tudjuk, hogy mi volt a következő csodája? El tudjuk gondolni? 10 darab leplást küld oda a papokhoz. Nem egyet, 10-et. Már egyután azt kellett volna mondanotok, hogy én vagyok a Messiás. Itt van 10. Most mit mondtak? Van, aki azt mondta, egy író azt írta erre, hogy ez egy gúny. Hát, de minden esetre érdekes humorérzék. És az Úr Jézus itt már nem hisz abban, hogy ezek a papok valamikor is azt fogják mondani, hogy te vagy a Messiás. Ez már eldőlt. Az Úr Jézus azért küldte még el ezt a 10 embert, hogy adjon még egy utolsó lehetőséget. Nagyon erős nyomatékkal. Nem egy leprás, 10 leprás. Még kimondhatjátok, hogy én vagyok a Messiás. És a mi életünkben is így van ez. Számtalan csodát megtapasztalhatunk, láthatunk. És kereshetünk rá magyarázatokat. Ez ezért történt, ez azért történt. És vannak dolgok, amiket mikor megértjük a hátterét, akkor már nem csoda. Akkor már nem lesz csodálatos dolog, nem lesz természet fölötti. De egy csoda van. Az Úr Jézus halála és föltámadása. Az a csoda, ami Istentől egy olyan üzenet nekünk, amire válaszként azt várja, hogy azt mondjuk, igen, te vagy a Messiás. Te vagy a Messiás, aki azért jött, hogy én örök életet szerezzek. Hogy én megkapjam az örök életet. És ez az a csoda, amire Isten tőlünk egyetlen egy rövid választ vár, azt, hogy ámen. Úgy legyen. Az én életemben ez így legyen. És én se kívánok mást, mint hogy mindannyian egy szívből tudjuk ezt mondani. Jézus Krisztus, Uram, te vagy a megváltóm. Ámen.